kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió 26 állam, illetve kormányfője nyilatkozatban kijelentette, hogy az ukrán népnek szabadon kell dönteni a jövőjéről, és a békéhez vezető út Ukrajna nélkül nem dönthető el. Mi, az Európai Unió vezetői, üdvözöljük Donald Trump amerikai elnök arra irányuló erőfeszítését, hogy véget vessen Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborújának, és igazságos és tartós békét, illetve biztonságot teremtsen Ukrajna számára, fogalmaztak. Hangsúlyozták, érdemi tárgyalások csak tűzszünet vagy az ellenségeskedés csökkentése mellett folyhatnak. A diplomáciai megoldásnak meg kell védenie Ukrajna és Európa létfontosságú biztonsági érdekeit, emelték ki. A stabilitást és biztonságot teremtő igazságos és tartós békének tiszteletben kell tartani a nemzetközi jogot, beleértve a függetlenség, a szuverenitás és a területi integritás elvét, valamint azt, hogy a nemzetközi határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni, jelentették ki. Aláhúzták, Oroszország Ukrajna elleni háborúja szélesebb körű következményekkel jár az európai és a nemzetközi biztonságra nézve. Az egyetlen ország, amely nem írta alá a nyilatkozatot, Magyarország. Orbán Viktor miniszterelnök Facebook posztban arról írt, miért nem írta alá a számos európai vezető által közösen kiadott nyilatkozatot a pénteki Trump-Putyin csúccsal kapcsolatban. Az feltételeket próbál szabni egy olyan tárgyalásnak, amelyre az EU vezetőit meg sem hívták. Már önmagában is szomorú, hogy az Európai Unió partvonalra szorult. Ennél csak az lenne rosszabb, ha még utasításokat is osztogatnánk a kispadról. Az egyetlen észszerű lépés az EU vezetői részéről az, ha az amerikai-orosz találkozó példáját követve kezdeményezzük egy Unió-Oroszország csúcs találkozó összehívását, írta Orbán Viktor. Donald Trump szerint puhatolózó jellegű lesz és konstruktív lehet a péntekre tervezett alaszkai találkozója Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az amerikai elnök erről a Fehérházban beszélt. Hozzátettem, a kezdeményezés Oroszországtól indult, és azon azt az üzenetet fogalmazza majd meg az orosz elnök felé, hogy be kell fejezni a háborút. Trump tiszteletteljes lépésnek nevezte orosz részről azt, hogy Oroszország elnöke utazik az Egyesült Államok területére, nem pedig az amerikai fél oda, vagy tartják harmadik államban a találkozót. Az amerikai elnök elmondta tehát, hogy az orosz államfővel konstruktív megbeszélésre számít, és hozzátette, hogy azt követően azonnal tájékoztatni fogja Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt és az európai vezetőket is arról, hogy milyen egyesség lehetséges. Trump a megbeszélés lehetséges kimenetelei között említette ugyanakkor azt is, hogy feláll az asztaltól, és azt mondja, végeztem. Donald Trump közölte azt is, a pénteki tárgyalás előtt kikérte Orbán Viktor véleményét a háborúról. Nagyon okos embernek nevezte a magyar miniszterelnököt, aki pedig úgy vélte, Oroszországot háborúban nem lehet legyőzni. Sólyog Tamás államfő üzenettel fordult a fiatalokhoz, amelyet közösségi oldalán tett közzé. A köztársasági elnök hangsúlyozta, a fesztiválokon, koncerteken és utcákon látott fiatalok energiája és lendülete sokszor szembe megy a világgal, de ez az erő akkor válik igazán értékessé, ha megtalálja a helyét. Arra figyelmeztetett, hogy a fiatalok ne engedjék, hangjuk mások indulatait visszhangozza. A magyar közlönyben megjelent kormányrendelet jelentősen meggyorsítja a fix 3%-os hitellel megvásárolható újépítésű lakások engedélyezését, tájékoztatta a miniszterelnökség az MT-t, hozzátéve, hogy ennek köszönhetően már ősszel több ezer új lakásépítése kezdődhet el országszerte. Létrejött az Otthonstart programiroda, amely feladata a hitelprogram eredményes végrehajtása, valamint a kormányzati és nem kormányzati szervek közötti koordináció biztosítása az új lakásfejlesztések megkezdésének elősegítése céljából. A megjelent jogszabály értelmében minden olyan építési beruházás, amely legalább 250 lakás megépítését célozza, és amely lakások legalább 70%-a az Otthonstart program feltételrendszerének megfelel, kiemelt nemzetgazdasági beruházássá válhat, ezáltal gyorsított engedélyezési eljárással szerezhet építési engedélyt. Már közel 30 ezeren dolgoznak az idei nyári diákmunkaprogramban, tudatta a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Idén már 13. alkalommal hirdette meg a kormány a fiatalok foglalkoztatását segítő nyári diákmunkaprogramot, aminek segítségével a 16 és 25 év közötti diákok szerezhetnek értékes munkatapasztalatot, emlékeztetett Szomba Sándor. Horvátországban és Montenegróban komoly tüzek pusztítanak, a lángokat napok óta nem tudják megfékezni. Észak-Macedóniában és Bosznia-Hercegovinában pedig folyamatosan oltják a helyenként felbukkanó tüzeket. Split és Omis közelében a lángok lakóházakat veszélyeztetnek, a közlekedés is leállt a két település között Horvátországban. Végül az időjárásról. Felhőtlen, derült lesz az ég holnap is, csapadék így nem hullik, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 10-12, napközben aztán 33-34 fok körül alakul, nagy lesz a napi hőingás. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL Új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Get your hat, leave your very on the doorstep.
Leave your worry on the doorstep.
Direct your feet,
your feet,
to the sunny side of the street.
Can't you hear
a beat of dance and a happy, happy tune is your step.
Life can be so
az erdőfohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Balázsi Péter a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportjának tagja, korábbi műsorainkban már beszámolt néhány külföldi madarász túrája élményeiről. A mai alkalommal korzikai emlékeit idézi fel.
Korzika egy olyan, meg általában a szigetek olyan kis önálló csodavilágok, amire azért egy madarász már csak akkor is vágyik, hogyha tudja, hogy nem olyan egyszerű eljutni Korzikára, ráadásul egyszerű, mivel sziget, nagyobb sziget, így biztos, hogy vannak olyan endemizmusok, olyan fajok, vagy alfajok, amik csak ott fordulnak elő. Úgyhogy mi is kimondottan a nyári költési időszakban, ez a június vége, július erdei időszakban mentünk ki, azért, hogy azokat a fajokat meg tudjuk figyelni, illetve kicsit körbenézünk Korzikán is, ha már ott vagyunk. Az ember azért szereti megnézni, és nagyon kellemes meglepetést okozott a sziget, nagyobb más elvárásokkal mentem neki én személy szerint, de tényleg egy nagyon szép hely, mindenkinek csak ajánlani tudom.
Ha nem is az anyaországról beszélünk, de Franciaországhoz tartozik.
Igen, Franciaországhoz tartozik, bár ahogy mi mentünk át Olaszországból a Compal, az első felirat, amit láttunk Korzikán, az, hogy Korzika nem Franciaország. Úgyhogy ezt amúgy nem érzékeltük, illetve nem találkoztunk ilyenekkel, ugye mi angolul beszéltünk a helyiekkel, de ez nagyon mókás volt, hogy a Com kikötőbe egy hatalmas felirat fogadott, hogy Korzika nem Franciaország része.
Ez most miért volt így?
Mi, ahogy tudjuk, hogy Korzikán is olyan emberek élnek, akik nagyon büszkék rá, hogy korzikaiak. Ahogy utána olvastam a történelmének, nagyon sokáig a genovai királyság, fél ezer évig a genovai királyság része volt, és utána került át végül a franciákhoz, úgyhogy ez egy kicsit másabb csoport, másabb népcsoport, és ők büszkék is arra, hogy ők korzikaiak.
Térjünk rá a madarakra, hogy terveztek meg egy ilyen utat egy olyan országba, ahol még soha nem jártatok?
Igen, négyen mentünk most is Magyarországról egy kicsit magasabb építésű személyautóval, át Olaszországon és onnan Compal. Úgy tervezzük meg általában, hogy az ember nézegeti, aztán egyikünknek felmegy az agyvize, és akkor mondja, hogy jó, menjünk, akkor keres néhány másik hasonló a hibbant alakot. Elkezdjük szervezni, nemzetközi oldalakon megkeressük a helyeket, mik a jó madarászhelyek, melyik fajt hol látták. Az internet gyakorlatilag már nagyon-nagyon megkönnyíti ezt, azért a 90-es években még nem így működött a dolog. Gyakorlatilag le kell ülni a gép elé, meg kell nézni, illetve régebbi úgynevezett trip reportokat, ezeket a beszámolókat olvasunk, és azok alapján próbáljuk összerakni. Magyar, vagy éppen ugye a nemzetközi oldalakon rengeteg ilyen angol nyelvű fent van, akkor már csak szállást kell bérelni, nagyjából kiszámolni, hogy egy nap hány kilométert teszünk meg az autóval, milyen az élőhely, sok ilyen apróság, de mikor már ott van az ember és jól megszervezte, akkor is rájön, hogy egy picit változni fog, de általában ezek kellemes változások.
Nyáron mentetek, nem fürdeni, de a nyár az itt elég forró és száraz, gondolom én.
Én is ezt gondoltam, de az itteni időjáráshoz képest nagyon kellemes idő volt, ugye sziget, így a szél azért segített folyamatosan, nem is volt általában 30 fok, volt, amikor még kicsit hűvös is volt, és azt várta volna az ember, hogy egy száraz, kiégett sárga táj, nem. Ez zöld volt, ugyanis rengeteg fájszárú, rengeteg cserje, és gyakorlatilag zöld volt Korzika, nem pedig egy kiégett borzalom, úgyhogy nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt, én is arra számítottam. Fürdeni ugyan a tengerben nem fürödtünk, viszont vannak nagyon nagy bővízű hegyi patakok, ott, ahogy a helyiektől ellestük, mi is többször megmártóztunk benne.
Kijárnak fürdeni?
Igen, kijárnak fürdeni a hegyi patakokhoz, de ezek a patakokat, ezeket úgy kell elképzelni, hogy az ember van olyan része, ahol el tud merülni. Úgyhogy ezek tényleg nagy vízhozamú, szenzációs helyek.
Többféle élőhelytípus is van itt nyilván a tengerparttól, mondjuk a magasabb hegyekig. A legmagasabb pont az majdnem 3000 méter, 2700 fölött van.
Na, oda már nem mentünk fel, viszont ilyen 2000 méterig felmentünk. Nagyon szép volt a táj, különösebben olyan madarat végül nem láttunk, amit szerettünk volna, lejjebb sikerült több olyan fajt. Nagyon különböző a tengerpart, más a szigetek, cserjései, erdei, más gyep nem nagyon van, ugye sziklás részek vannak, sziklagyepek gyakorlatilag, meg ez a magasabb régió is. Tényleg mindegyik szép volt, olyan váratlan volt, mert arra számított az ember, hogy ki lesz égve minden, és itt a hőhalállal próbál majd küzdeni, ami azért össze is jött egy helyen.
Na igen, erre térjünk akkor rá, hogy hogyan haltál majdnem szomjan.
Van egy nagyon szép hely, úgy hívják, hogy Capo Rosso, ezt Vörösfoknak is nevezik, ez az egyik legnyugatibb pontja. Ez egy félszigetecske, és van rajta egy úgynevezett genovai torony, egy nagyon szép torony. De nekünk nem ez lett volna a lényeg, vagyis nekem, hanem van előtte egy ilyen bokros cserjés rész, egy ilyen makhiás rész, ahol rengeteg poszátafaj van. Sikerült is látnunk szardíniai poszátát, moltoni poszátát, bujkáló poszátát, tényleg nagyon jó volt. Viszont az ember úgy készül, mint itthon, hogy bokros rész, akkor ugye vastag nadrág, nagy bakancs, és mivel az információ az volt, hogy hát egy-két órát el leszünk itt, így a négyünk közül ketten vittünk vizet, de ha már ott voltunk, akkor sétáljunk ki a toronyhoz, nézzük meg minden. Tényleg nagyon szép volt, csak amikor 30 plusz fokba mászkál az ember, itt azért meleg volt, jól felöltözve, gyakorlatilag víz nélkül, mert a túra negyedénél elfogyott a vízünk. Visszafelé már azért kicsit necces volt a sztori, úgyhogy visszafele már én is kicsit lemaradtam a többiektől, ők rövid nadrágban voltak és sportcipőben, de én felkészültem nagyon ügyesen, hogy majd engem nem szúr meg, a többieket se szúrta meg semmi, úgyhogy nagyon jól sikerült, és az lett a vége, hogy hát amikor az egyik cimborám az utolsó fél kilométerre visszajött egy vízzel, ugye az egy-két órás túrából ez egy 6-7 órás túra lett, visszajött vízzel, akkor már azt a szervezetem viszonylag nehezen fogadta be, úgyhogy akkor utána egy kicsit regenerálódni, hidratálódni kellett.
Megvannak a veszélyei a madarászásnak, akár itt, akár máshol. Mi az, ami megérte ebben az útban?
Gyakorlatilag ebben az útban minden. Nagyon jó helyen voltunk, nagyon szép helyeken voltunk, tényleg jó volt a társaság, jó madarakat láttunk, nem is volt igazából drága az az igazság, meglepően olcsó volt. Szokták mondani, hogy egy balatoni nyaralás is kerül egyibe, hát kerül. És ráadásul mi úgy mentünk, hogy Olaszországon keresztül, ugye először első nap megnéztünk egy keselyű etetőhelyet az olaszoknál. Megszálltunk, majd átkopoztunk Korzikára, ami szintén egy nagyon nagy élmény szerintem ez a tengeri kompozás, aki nem sűrűn csinálja. Ott el voltunk, megnéztük azokat a madárfajokat, az endemizmusokat, mindegy gyönyörűen láttuk, a korzikai csicsörkét, korzikai csúszkát, vagy például az Eleonóra solymot, ami csak a Mediterránumban költ, és nagyon érdekes, mert ősszel költ, a őszre vonuló madarakat vámolja a fiókáinak, aztán meg Madagaszkár szigetén tele, és egy ókori királynőről kapta a nevét, aki ezt a madarat a védelmébe vette. Úgyhogy ténylegesen csodálatos volt, visszafele pedig még ráadásul megálltunk a Stelvio-nál, az olasz-svájci határ környékén, ott egy-két napot eltöltöttük, ami szintén egy nagyon szép hely, nagyon jó madarakkal, és maga a hely is jó ott lenni, egyszerűen szép.
Jellemző erre a szigetre az, ami Olaszországra, hogy az egész pici madarakat is előszeretettel fogyasztják?
Hát ez az egész Mediterránumra jellemző, úgyhogy valószínűleg itt is, bár állítólag nem olyan vészes, mint a többi helyen. Ugye régen ez az énekes madárfogyasztás, ez nem luxus volt, hanem a megélhetés alapja. Most már ugye más időket élünk, úgyhogy mi ilyen problémával nem találkoztunk, viszont például olyan fajokkal, ami tényleg csak ott él, olyannal igen.
Nagyobb madarakat, sólyomnál nagyobb ragadozókat láttatok?
Volt szerencsénk Korzikán is szakállas saskesejűt látni, ez egy emblematikus madárfaj. Egykor az Alpokba is költött, pont tegnap jött velem szembe a hír, hogy átlépték a 100 párat az egész Alpokban, hogy visszatért ez a faj, és az idejében sikerült a 100 párat elérni. Ez egy olyan madárfaj, aminek nagyon speciális a táplálkozása, ugyanis ez a csontokat is megeszi.
Ledobja a magasból, eltörik, nem, és kiszedi a velőt?
A kisebbeket elnyeli, a nagyobbakat meg egybe, a csontot magát megeszi. Velőstől, mindenestől, de a csontot is elnyeli. Egy nagyon nagyon speciális. Korzikán láttuk, a Stelvione utána már véletlenül egy fészkét is kiszúrtuk, egy jó másfél-két kilométeres távolságból a sziklán. Fenséges, tényleg egy hihetetlen. Hogy éppen a havasi csókát, aki jár az Alpokba síelni, ezek a kis fekete madarak, nem olyan kicsik, ilyen csóka méretű fekete madarak, azok, amik ugye a turistákhoz mennek kaját kunyerálni. Na, Korzikán ilyen is volt, volt egy nagyon jó fej madárka, az ott én dobáltam neki a morzsát, nem túl szép etikus módon, de hát az emberbe hirtelen a gyerek előjön. Aztán az egyik haverom is megpróbálta neki, az egész kekszet kivette a kezéből, és elszállt. Annyi volt. Úgyhogy gyakorlatilag a szirtisas, vöröskánya, ilyen ténylegesen nagyobb testű madarak, illetve a földközi tengeren ugye láttunk különböző vészmadárfajokat, mediterrán vészmadarat, bukdosó vészmadarat. Ez a fajcsoport Magyarországon még soha nem fordult elő. Ezek az albatroszoknak a rokonai, Európában több faj is kör, de idehaza még soha nem láttak egyetlen egyet sem.
Mit ettetek? Mi a jellegzetes étel arra fele, vagy a nemzeti étel? A
jellegzetes ételükből, ami nagyon híres, abból nem ettünk, nem is láttuk, ugye van a korzikaiaknak is egy kukacos sajtjuk. Az úgy alapból kimaradt volna, bár volt olyan köztünk, aki lisztkukacot tenyésztett étkezési célra. Igazából az ételek azok már európaiak voltak, hogy különösebb helyivel nem találkoztunk. Gyakorlatilag ugyanaz, mintha Magyarországon lettünk volna. Európában, illetve Nyugat-Európában ezért könnyű úgymond magyarázni, nem kell túl tervezni az utat, mert ha az ember visz magával elegendő készpénzt, akkor ugye mindent meg lehet oldani. Azért ez egy másik kontinensen, vagy egy más kultúrkörben sokkal nehezebb.
Bort ittatok? Helyi bort?
Belekóstoltunk, de maradunk a magyar boroknál valószínű. Nem volt olyan semmi különlegesebb vagy extra, azon kívül, hogy ott termesztették gyakorlatilag.
Napóleonra emlékeztet valami? Van valami kultusza ott neki? Arra felé?
Nem nagyon beszéltek róla, egy-két helyen lehetett látni egy-egy szobrot, vagy egy-egy kiírást, de valószínű, hogy mivel korzikai, ugye is Korzika nem Franciaország, így büszkék rá, de nem tolták az arcunkba. Pólókon ilyen helyeken lehetett látni értelemszerűen, de nem volt úgy különösebben nagyon kultusza, úgymond, vagy hogy tényleg ezzel akarnak mindent eladni.
És ilyenkor felveszitek a kapcsolatot a helyi madarászokkal?
Nem feltétlen, jelen esetben sem tettük, nem volt úgy különösebb kapcsolat, illetve mivel ez úgymond egy könnyebb út, ugye Európa, így a beszámolók alapján nem volt rá szükség.
És a tengerpart miért maradt ki? Az egész egy nagy tengerpart.
Minimális időt voltunk, az Eleonóra solymokat például pont ott láttuk, vagy az üstökös káró katonákat, de tengerpart, olyan tengerpart van máshol is sokkal közelebb. Viszont a benti, az endemizmusok, a benszülött fajoknak az élőhelyei, az nincs. Úgyhogy inkább ilyenkor azt erőltetjük a tengerpartra, tényleg csak ez a ránézés, egy kis séta, hogy mégis kimentünk nyáron a tengerpartra, de nem különösebb. Ugyanolyan homokos, szép tengerpartja van, mint a világ 100 000 másik helyén.
És ilyenkor fényképeztek is? Tehát amit láttok, azt meg is örökítitek, vagy csak távcsöveztek?
Próbáljuk, inkább úgy mondom, mint hogy fényképezni. Van, aki fényképezni is tud, mi inkább próbáljuk, hogy valami látszódjon. Sokszor ez az embernek inkább csak magának, de azért kapunk felkéréseket, hogy akkor számoljunk már be, meséljünk, és akkor na jó, ki mit fotózott, kinek mi sikerült, inkább úgy, mert mindenki lő mindenre, de próbálkozunk.
Melyik volt a legszebb része, vagy legemlékezetesebb pontja?
Hát nekem a Kapurosszó az elég emlékezetes volt, de talán az Aszkó völgye, ott a patak, az tényleg mese szép. Ilyen mesebeli táj. A közút mellett, ami hát ez az Erdélybe, illetve a hasonló helyeken megszokott hegyi szerpentin, ahol általában a két kocsi elfér, de nem mindenhol egymás mellett, és ott ment szépen bent az erdőben a szerpentin, és mellettünk viszont ott folyt a folyó, és tényleg kristálytiszta vize volt, hűs volt, kellemes volt, és tényleg nagyon szép volt, hihetetlen, hogy az ember szárazságot vár, és egy ilyen folyót kap cserébe.
Szinte úgy írtad le ezt a szigetet, mint a földi paradicsomot, azért ők is küzdenek természetvédelmi problémákkal, gondolom.
Biztosan, biztosan, már csak abból a szempontból is, hogy van például a gímszarvasnak egy alfaja, a korzikai gím, magyarul így nevezik, az például Korzikáról már kipusztult, úgyhogy visszatelepítették. Inváziós fajokkal valószínű ők is ugyanúgy szenvednek, mint mi, mert tengerparton is, amikor sétáltunk, volt egy-két olyan faj, amit utána megnéztünk, hogy hát ez nagyon nem ide való, viszont nagyon terjed. Az élőhelyek megszűnése valószínű ott is, ugye egy sziget még jobban be vannak zárva, úgymond, mint mi, illetve az összes tengerparti országnak ugye a tengerek. Elnéptelenedés, szennyeződés, túlhalászás, és a többi, rengeteg probléma, amit mi csak hírekből hallunk, ugye mi tengerünk az viszonylag picike ott Siófok környékén, de teljesen más problémák is lehetnek. Illetve tényleg ezek a mediterrán országoknál megvan a fészkelő, az ott élő madárfauna, és rengeteg az átvonuló. És ugye ők a mi átvonuló madarainkat vadásszák gyakorlatilag, amit mi itt féltünk. Nekünk például ez a probléma sokszor a földközi tengeri országokkal.
Köszönöm szépen Balázsi Péternek, hogy megosztotta velünk korzikai emlékeit, élményeit, madarász tapasztalatait, és talán másoknak is kedvet csinált ahhoz, hogy ha nem is Korzikára, de valóva külföldre vagy a Mediterráneumba elmenjenek madarászni. Köszönöm figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották. Most irodalmi részlet következik. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Farli móvat. Ilyen kutya nincs is. Szüleimnek, akik megteremtették kölyök korom aranyidejét, és Korcsinak, aki ezt az időt megosztotta velem. Az első találkozás. 1929. augusztusának közepe táján nyomasztó sötétség borult Saskatoon városára. Az órák mutatója szerint még délre sem járt. A nap szerint, nos, a napot kioltotta a föld. A délnyugati, újonnan keletkezett pusztaságokról az őszi szelek magasra verték és északnak sodorták a préri meggyalázott talaját. Elfeketedett az ég. Városszéli kicsiny házunkban mama villany gyújtott, hogy meg tudja főzni az ebédet papának meg nekem. Papa még nem jött haza munkahelyéről, én is az iskolában voltam. Mama magányosan küszködött a komor idővel. Kelletlenül hagyta ott a konyhát, amikor a csengő az előszobába szólította. A bejárati ajtót is csak résnyire nyitotta ki, mint aki attól fél, hogy az égboltot fenyegető veszély befurakodik az otthonába is. Ám a látogató, aki bocsánat kérően várakozott odakinn a lépcsőn, nem látszott túl veszedelmesnek. Aprócska, legfeljebb 10 éves kisfiú toporgott a szürkés kásában, amely immár egy napja, egy éjszakája pergett nesztelenül a városra. A kisfiú karjában jókora vessző kosarat szorongatott, amelyet az ajtó nyílásakor előre lendített, és a portól rekedten, goromba elutasításra számítva megszólalt. Nagysága, csipogta elfúló vékony hangon, nem akar venni egy kacsát? Mamát kissé fejbe kólintotta a kérdés, amely furán visszhangozta a korabeli ripacsok száján már jócskán elkopott szakállas viccek egyikét. Mégis belekukkantott a kosárba, ahol legnagyobb elképedésére csak ugyan 3 vézna kiskacsa tátogott a hőségtől, s közéjük zsúfolva egy meghatározhatatlan fajtájú, mocskos, loncsos kutyakölyök lapult. Mamát elöntötte a részvét meg a kíváncsiság, noha kacsát vásárolni semmiképpen nem szándékozott. Nem, nem hiszem, hogy kacsát vennék, felelte barátságosan. Te miért adod el őket? A kisfiú felbátorodott és visszamosolygott mamára. Muszáj, mondta. A farmunk mellett kiszáradt a nádas. A nagyokat már megettük, de hát de ezek ahhoz még túl picikék. Néhányat eladtam már a kínai vendéglőben. Nem venném meg a maradékot, nagysága. Olcsón megszámítom, 10 centért darabját. Nagyon sajnálom, válaszolta mama. Nincs hol tartanom kacsákat, de honnan szerezted ezt a kiskutyát? A srác vállat vont. Ja, a kutyát, mondta közönösen. A kutya csak amúgy véletlenül került, mondhatni. Gondolom, egy kocsiból dobták ki, pont a kapunk előtt. Én meg elhoztam, mert hát mit lehessen tudni. De hát kutyát rém nehéz eladni. A hirtelen támadó ötlettől kicsit felvidult. Nem tetszik akarni, 5 centért odaadnám, és akkor a nagysága 5 centet még meg is spórol magának. Mama tétovázott, aztán szinte önkéntelenül a kosárba nyúlt. A kölyök szomjasnál is szomjasabb volt, s a feléje nyúló ujjakat alig, hanem holmi égből pottyant cumis üvegeknek vélte. Sebesen átmászott a kacsák hátán, és szopogatni kezdte mama mutató ujját. A kisfiú villámgyorsan felmérte helyzeti előnyét, és iparkodott ki is használni. Tetszik látni, szereti a nagyságát. 4 centért a nagyságáé lehet. Még egy hónapja sem múlt, hogy szüleim meg én megérkeztünk a kiszikkadt, sivár, porlepte prérire, Dél-Ontario dúsan zöldellő termékeny földjéről. Vakmerően kockázatos vállalkozásnak számított ez annak idején, hiszen éppen akkor tájt kezdődtek keleten is a válságos évek, nyugaton pedig a hosszú aszállyal, a csődökkel már régóta tartottak. Fogalmam sincs, miféle megszállottság késztette papát, hogy Vincori munkahelyének biztonságát felcserélje egy saskatooni könyvtárosi állás szerv fölött bizonytalan jövőjére. Meg lehet, maga a helyiség név vonzotta ellenállhatatlanul. Saskatoon. Saskatchewanban. de talán egyszerűen csak elundorodott egy az évek során unottá és lélektelenné merevült vidéki munkakör szellemi és fizikai korlátaitól. Akár így, akár úgy, 1928 őszén minden esetre eldöntötte a kérdést, mi pedig elfogadtuk döntését. Jó magam repeső örömmel és derűs várakozással, mama zordon tartózkodással és borús jóslatokkal. Papa az egész telet egy utánfutó lakókocsi építésével töltötte, amelynek nyugatra kellett szállítania bennünket. Hosszú-hosszú tél volt ez számomra. Szombatonként csatlakoztam papához, és egy pajtaszerűségben buzgón szögeltünk, fűrészeltünk, míg nem a lakókocsi lassacskán alakot öltött. Ez az alak meglehetősen szokatlannak bizonyult, mivel papa testestől, lelkestől hajós ember volt, és vajmi csekély tapasztalattal rendelkezett a szárazföldi járművek tervezése terén. Lakókocsink ennek megfelelően inkább amolyan lakóhajó féleséggé kerekedett, amely egy kiérdemesült Ford T-modell 4 ösztövér kerekének guruló alvázán csücsült ingatagon. Szemre elég esetlen volt, de rendíthetetlennek látszott. Oldala jó 3 méter magasra tornyosult az alváztól az enyhén ívelő fedélzetig, amelyet soha nem is neveztünk fedélnek. Jól megtermett, tagba szakadt alkotmány volt, olyannyira, hogy ödönke, Ford A modellünk úgy eltörpült mellette akár egy vontatóhajócska mögéje csatolt úszódaruhoz képest. Papa egyik-másik barátja időnként beugrott hozzánk megnézni, hogy mennyire jutottunk vele. Szólni nemigen szóltak semmit, de távozáskor rendszerint igen aggodalmasan csóválták a fejüket. Lakókocsink meg lehet nem volt az a tüneményes szépség, de hogy tüneményesen kényelmes volt, az bizonyos. Papa született ezermester, minden lehető hajós alkalmatossággal felszerelte a lakóteret. Beleépített egy tökéletes hajókonyhát szilárdan rögzített petróleumfőzővel, volt benne egy csomó függőlámpa, tömérdek, rakodóhely, térképtartó, az orrrészben egy valódi Seth Thomas féle kronométer, 2 fényűzőfekhely a szüleimnek, összecsukható tábori ágy az én részemre. Konyhaedényeink, rengeteg könyvünk és egyéb ingóságaink takarosan, biztonságosan sorakoztak az ecélre gyártott ügyes fali szekrényekben, úgyhogy még a legvadabb viharban sem sodródhattak szét. Nem is ártott, hogy papa ennyit vesződött a belső tér tengerbiztos kialakításával, mert amikor elindultunk nyugatnak, ráeszméltünk, hogy a keréken járó uszájunk, hogy hajós kifejezéssel éljek, nem kevéssé labilis. Az égbe nyúló, hórihorgas, idomtalan alkotmány a legenyhébb szellőnek is martaléka lett. Ha oldalról érte a szél, hevesen kilengett, és ha csak egy módja volt, átnyomult a szemből érkező forgalom sávjába, miközben persze oda lökte szerencsétlen ödönkénket is. Ha a szelet szemközt kaptuk, ödönke visszakényszerült a második sebességfokozatba, bár még úgy is csak eszelős kínlódással, fortyogással tudta maga után vonszolni makrancoskodó rakományát, de úgy szólván semmivel sem volt jobb a hátulról támadó szél sem, mert ilyenkor a terebélyes uszály megkísérelte megelőzni a pirinyó gépkocsit, s mivel ez sehogy sem sikerült neki, olyan sebességbe hajszolta ödönkét, hogy mama kis híján szívrohamot kapott. Nagyjából egészéből tehát ez az utazás múlt felett emlékezetes élményekkel szolgált egy 8 éves kölyöknek. Szabadon választhattam, hol utazom, ödönke hátsó ülésén, ahol a Seth csempész banda mesterlövészének szerepét töltöttem be, vagy a lakókocsiban, ahol magam irányíthattam saját, külön bejáratú rakétámat a végtelen űrben. Többnyire a lakókocsit részesítettem előnyben, mert az igazi magánvilág volt, ráadásul gyönyörű szép világ. Összecsukható tábori ágyam elég magasan állt a hátsó ablak alatt, azon heverésztem, gondosan odaszíjazva a súlytalanság, na meg az erőteljes széllökések kellemetlen hatása ellen, s onnan kormányoztam űrhajomat az Ohio, Minnesota, Wisconsin, Michigan és Észak-Dakota néven ismert távoli bolygók felé.
Elhangzott Ferlé Mavett Ilyen kutya nincs is című könyvének első része. A felolvasó Tóth Levente, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. A felvétel a Szent István Rádió EGRI stúdiójában készült 2025-ben. Már a műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. Tikovics Ernőt hallották. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok! Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Robert Fulkham már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes című írásának 17. részét Tóth Levente olvassa fel.
Robert Fulkham. Már óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes. Nyári este van. Nagyapám parasztházának előső verandáján egy régi, köpködő lámpás fényénél vérre menő fekete péterezést folytatok 5-10 év alatti kártyahiénával. Unoka öcséim és barátaik. Az én szempontból a gyereklány vagyok, az övékből a legújabb balfék, akik leül velük kártyázni. Pattogatott kukoricát eszünk, és szőlőlekvárt, hozzá jókat húzunk a teljes dobozból, mely ünnepélyesen jár kézről kézre. Mindannyian cowboy kalapot viselünk, fogaink közt gyufaszálak. Ez az előírás, kalap és fogpiszkáló, kártyázni csak komoly külsővel lehet. És ezek kemény, mindenre elszánt zsugások. Egymás után háromszor voltam Fekete Péter, és a tányéromban mindössze 9 szem cukor és 4 penni maradt. Mindannyian csalunk, amikor csak lehet. Egyiküknél van egy második pakli, és az asztal alatt titokban lapokat osztogat belőle. Nem tudom bizonyítani, de gyanítom, hogy így van. Szóval ezen bűnöző elemek végső diadalmaskodásától a molylepkék mentettek meg. A Coleman lámpa körül egész csapat molylepke keringett. Időnként valamelyik belerepült a lángba, sistergett, néhányszor megfordult a tengelye körül, és lezuhant, mint vadászbombázó a rossz háborús filmekben. Végül egyikük letért a röppájáról, és egyenesen egy pók hálójába került. A pók ráugrott, összetekerte, becsomagolta, és olyan gyorsan szívta ki a szerencsétlen lepkéből az éltető nedveket, hogy a Fekete Péterezés azonnal abba maradt. Még egy Green Beret kommandónak is lett volna mit tanulnia a légcső elszorításáról, ettől a mérges szájú, 8-lábú akrobatától. A gyerekek el voltak ragadtatva. A gyilkos jelenet láttán felbátorodva az egyik gyerek felállt, és egy összetekert újságpapírral vad öldöklésbe fogott a többi köröző molylepke között. Mintha baseball edzésen volna. Még a levegőben kiüt egy lepkét, aztán palacsintává lapítja. Az asztalt bolyhos testrészek és foltok borítják. Odaugrottam, hogy a molylepkék segítségére siessek. Éppen elég baj nekik, hogy a lámpás kamikáze repülésekbe hipnotizálja őket, hogy pókok beleaprítják őket vacsorájukba, de újságpapírral hadonászú kisfiúkkal szemben aztán végképp semmi esélyük sincs. Miért ölöd meg szegény molyokat? A molyok rosszak, mondja. Ezt mindenki tudja, kiabál egy másik. Igen, a moly megeszi az ember ruháját. Megingathatatlanok voltak. Minden moly rossz. Minden lepke jó. Kész. A moly és a lepke két különböző dolog. A molyok a sötétben bujkálnak, megeszik az ember pulóverét és csúnyák. A lepkék napfényben élnek, a virágokkal játszadoznak és szépek. Ne törődjünk a tényekkel, vagy azzal, mit köszönhetünk a selyem hernyó moly lepkéknek, vagy hogy a mérgező pillangók mire képesek. Olyan határozottsággal, amire Calvin is büszke lett volna, a molyok egyszer s mindenkorra elítéltettek. Amen. A gyerekek ajkáról sokszor a bölcsesség égkövei potyognak, de sokszor nem. Ez véget vetett a fekete péterezésnek, ott hagytam őket, mondván, hogy gyilkosokkal nem játszom, mire ők azt üvöltötték, hogy nem játszanak olyas valakivel, aki megeszi az összes szőlőlekvárt, amíg senki nem néz oda. Mikor lefeküdtem, azon gondolkodtam, hogy ha a világ jövője ilyen mániákusok kezébe kerül, bajban leszünk. Másnap reggel odajött hozzám a legkisebb, egyik kezében egy hatalmas, halott moly lepkével, a másikban pedig egy nagyítóval. Nézd, mondta, úgy néz ki ez a moly lepke, mint egy szárnyas, tollas fejű játékmackó. Szereted a játékmackókat? Kérdeztem. Igen, szeretem a játékmackókat. Szereted a kis, repülő, tollas fejű játékmackókat? Igen, mondta. Azt hiszem, szeretem. Már megint én voltam a Fekete Péter. Az embernek néha tennie is kell, amit prédikál, és ha előítélet nélkül is irgalommal viseltetik a moly lepkék iránt, rákényszerül, hogy a kisfiúk megítélésében is némileg nagyvonalúbb legyen. Mert ahogy vannak sejemkészítő moly lepkék, vannak értelmes kisfiúk is. Nagyapám, Sam, felhívott múlt kedden telefonon, és azt kérdezte, nem mennék-e ki vele egy foci meccsre. Nagyapa szereti a kisvárosi középiskolás bajnokságokat, és még jobban szereti a 8 játékossal játszott, de Isten háta mögötti helyi rangadókat. Nagyapa imádja az amatőröket és a kisléptéket. Az emberek egy része azzal van elfoglalva, miért történnek jó dolgok a rossz emberekkel, míg mások arra kíváncsiak, miért történnek rossz dolgok jó emberekkel. Nagyapámat azonban azok a pillanatok érdeklik, amikor csoda történik az átlagemberrel. Ebben is a kisléptéket szereti. Amikor egy névtelen csapat, névtelen játékosokkal is egy névtelen városból vesztenivaló nélkül kiáll egy előkelő kertvárosi vadonatúj szerelésben pompázó társaság ellen és a saját golvonaláról kapu rengető bombákat küldözget, mi alatt a kapu embere egymás után 3 labdát megfog, és ezzel megnyerik a mérkőzést, nos, ilyenkor örül az ember szíve. Murphy törvénye nem mindenre igaz, mondja Sam nagypapa. Időnként csődöt mond, és nem csak, hogy minden úgy történik, ahogy kell, de megakadályozni sem lehet, hogy úgy történjen. Ez persze nem mindig olyan drámai, mint a mérkőzés sorsát eldöntő védhetetlen bombák. Megtörtént már veled, hogy mosogatás közben leejtettél egy poharat. A pohár 9-szer felpattant, és még csak meg sem repett. Megtörtént már veled, hogy bekapcsolva hagytad az autólámpát, és mikor kijöttél a munkahelyedről, biztosra vetted, hogy lemerült az akkumulátor, de véletlenül épp egy lejtő tetején állt az autó, és amikor gurulás közben először nyomtad be a kuplungot, beindult, és te repeső szívvel szágoldottál el. Húztál-e már ki íróasztalfiókot túl gyorsan és túl erősen, és épp mielőtt kiokkádta volna tartalmát a szoba padlójára, sikerült a térdedet alátenned, és fillában ugrálva egyensúlyoznod, és végül mégsem ejtetted el? Hát az, hogy egy kereszteződésben majdnem összeütköztél valakivel, de végül sikerült elkerülnötök egymást, hogy a meglökött pohár tej végig táncolt az asztalon, de nem borult fel, hogy csak azért nem érkezett meg az átutalásod a bankba, mert hétvége volt, hogy a csomóról a melledben kiderült, hogy jóindulatú, hogy nem infarktus szorítja a szívedet, hanem légbuborék, hogy egyszer éppen a jósába soroltál be a csúcsforgalomba, hogy első próbálkozásra sikerült kinyitnod az autódat, mert belenyúltál az elefánt fülön egy válfával, és így tovább. Apró csodák történnek ilyenkor a közönséges halandókkal, amikor nem csak, hogy nem következik be a legrosszabb, hanem valami kis alkotóelem ügyesen a helyére került. A megtörténhetett volna, de mégsem történt meg kegyelme, hogy jó volt ez egyszer sértetlenül megúszni. Az ilyesmi sosem szokott velem előfordulni extázisa, az öröm, hogy a változatosság kedvéért ez egyszer az esélytelenebb változat következett be. A boldogság, hogy tulajdonképpen semmi különös nem történt, csak annyi, hogy a dolgok kivételesen rendjén mentek. Nagyapám azt mondja, minden este hálát ad az Istennek lefekvés előtt, amiért aznap is enni adott neki, s nem őtették meg. Most lefekszem az ezerszer áldott amatőrök békességében. Köszönet, Uram, azért, ami rendben ment. Amen.
Fulkham már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes című írásának 17. részét hallották. A felolvasó Tóth Levente színművész volt. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!